Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a
egymással.
Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval,
és meggyógyul az én lelkem.
Yeah.
Evangéliumban, amelyet Szent Lukács hirdetett, Krisztus a mi Úrunk által.
Amen.
Kedves érsek atya, szeretném megköszönni mindannyiunk nevében ezt a szent misét, azt, hogy tanítottál bennünket közösségre, Jézus szívében lehetünk egy szív, általa lehetünk közösség. Tanítottál imádságra, arra, hogy az imádság lélegzetvétel, az imádság nem Istent alakítja, minket alakít, ragyogóvá tesz. Az imádság alap szavaira kérem, köszönöm, bocsáss meg, áldalak. De talán még inkább szeretném megköszönni érsek atyának azt, hogy az Egri Főegyház megyében a cigánypasztoráció ennyire fontos, ennyire a szíveden fekszik, és ennyi sokat tesz ezért az egyház megye. Azt gondolom, hogy egész Magyarországon egyedülálló például, hogy van külön cigánypasztorációs tanács. Évről évre összeül, megtervezik az évet. Van roma pasztorációra felszabadított papja az egyházmegyének. Érsek atya minden évben elmegy egy településre, és ott roma családokat meglátogat. Személyesen megáldja a házukat. Átlépi ezt a szakadékot, ami igen gyakran elválasztja a cigány testvéreinket a nem cigányoktól. Példát adva ezzel az atyáknak is. Szintén nagyon hálás vagyok azért, hogy sok olyan iskolát átvett az egyház megye, amik nem elitiskolák, egyszerű iskolák, szegény családból jövő gyerekek. És az is nagyszerű, hogy egyháziskolák tanárai számára újra és újra vannak roma pasztorációs, romológiai tanulmányi napok. Segítik a tanárokat ebben, hogy a roma gyerekekhez milyen módon álljanak hozzá. Nagyon hálás vagyok ezért. És talán legesleginkább azért, hogy szívedbe zártad a cigány testvéreinket, és szereted őket. Köszönjük szépen!
Hogy olyat mondtam a pap testvéreknek, hogy a cigány testvérekkel foglalkozni kell. Ez kötelező. Mert amilyen világban élünk, hála Istennek a cigány testvéreknél még születnek gyerekek. Másoknál egyre ritkábban. Úgyhogy előállhat az a helyzet, hogy valamelyik utódomnak majd vagy lesznek hívei, és akkor azok cigányok lesznek, vagy esetleg nem lesznek hívei. Úgyhogy nagyon nagy a felelősségünk, hogy az evangélium örömhírét elvigyük az embereknek, és köszönöm püspök atyának a kedves dicsérő szavait. Ha nem lenne úgyis piros már a fejem, akkor biztos bele is pirultam volna. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A szent mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen áldásod.
Jézusunk, lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtte, kérjünk téged a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk, papi, és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Zöld a zöld, zöld a lelkünk.
Kedves hallgatóink! Az Országos Cigánypasztorációs Konferencia érseki szentmiséjét közvetítettük az Egri Líceum kápolnájából, melyet dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatott be. Rádiónk technikai közvetítését Somogyi Márton és Tompos Péter vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió egri stúdiójába.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén az Egri Főegyházmegyében Szerencs lesz a helyszín. Ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívják életre a programot. Ma délután 3 órakor a Munkás Szent József templomban kezdődik a közös imádság. Rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőadásban közvetíti az eseményt. 2 csoportból áll az Európai Unió jelenleg, vannak a többiek és mi, közölte a miniszterelnök reggel a közrádióban. Orbán Viktor megismételte, ezt a háborút nem lehet megnyerni, pedig az ukránok harcolnak, és az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Tárgyalások kellenek, szögezte le. Szerinte nem szabad az európai gazdaságot tönkretenni a háború miatt, ennek a vége vereség lesz, és most itt állunk. Brüsszelben nem hallotta az ukrán elnök szavaiból, hogy atombombát fejlesztenének ki, de megriad ennek lehetőségétől az ember, mondta a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, az Európai Néppártban kormányváltást akarnak, és ebben benne van a háború is. A 2 hete történt uniós vitában is kiderült, hogy Manfred Weberék meg akarják buktatni a magyar kormányt, és olyan politikát szeretnének hazánkban, ami Brüsszelnek kedvező. A probléma, hogy amit mi csinálunk, azt az európai nép is szeretné, miközben a kormányok pont annak az ellenkezőjét cselekszik. Az, hogy nincs migrációs krízis Magyarországon, azzal nagyon sokan cserélnének. Itthon a legalacsonyabbak a rezsijárak, míg másutt ennek a többszöröse, sorolta. Alakul a gazdaságfejlesztési elképzelés, és a 21 pontos terv révén felgyorsulhat a növekedésünk. A nemzeti konzultációnak nagy jelentősége van, mert Európa képtelen alkalmazkodni, hangzott el az interjúban. Ukrajna megfenyegette a nyugatot, hogy heteken belül atomfegyvereket állíthatnak elő, ha Oroszország megtámadná Kijevet. Erről egy magas beosztású ukrán tisztviselő beszélt a német Bild című lapnak. Az ukrán elnök az uniós csúcson elhangzott beszédében közölte, hogy Donald Trump amerikai republikánus elnök jelöltel is egyeztetett arról a tervről, amely szerint Ukrajnának vagy atomfegyverek kellenek, hogy el tudja rettenteni Oroszországot a támadásoktól, vagy pedig NATO tagság. A NATO folyamatos támogatásáról biztosította Ukrajnát a védelmi miniszterek brüsszeli tanácskozásán az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára. Mark Rutte úgy fogalmazott, azt szeretné, hogy Volodymyr Zelenszky elnök és Ukrajna erős pozícióból kezdhessen tárgyalásokat Oroszországgal. A GDP az idén 1,5% alatt bővül, miután a 3. negyedévben nem teljesül a piaci várakozás, a növekedés a 0 közelében lesz, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a portfólió konferenciáján úgy vélte, a fogyasztás helyreállása elindult, ám a külföldi konjunktúra nem. Hangsúlyozta azt is, 2025 első negyedévében a GDP már 3% felett emelkedhet. Bejelentette azt is, nem ad ki engedélyt újabb Airbnb-re Budapesten a kormány 2 évig, és ebben a szektorban jelentős adóemelést is terveznek. Javuló kilátásokkal tervezi a jövő évi költségvetést a kormány, jelentette ki a pénzügyminiszter a Budapest konferencián. Marga Mihály hozzátette, a GDP 3,4%-os emelkedésére, valamint a fogyasztás 4,3% és a beruházások 5-5,5%-os növekedésére számít a kabinet. Hozzátette, új adók nem lesznek, a légiforgalmi, a gyógyszergyártói és a távközlési extra profit adót pedig kivezetik. A jelenleginél szorosabb együttműködési megállapodás kötött a SZÁB-bal a honvédelmi miniszter. A svéd vállalat magyarországi bázissal tervez létrehozni repülőipari fejlesztő intézetet. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Saab Linköpingi gyárában megnézte azt a 4 megvásárolt Gripen harcigépet, amely a nyáron aláírt szerződés alapján majd 2026-ban érkezik Magyarországra. Jogerősen 1 év, 2 évre felfüggesztett szabadságvesztése ítélte a fővárosi ítélőtábla Fekete Győr Andrást, a Momentum korábbi elnökét, mert 6 éve égő füstgyertyát dobott egy parlament előtti tüntetésen a rendőrsorfal mögé. A politikus Cseh Katalinnak adja át képviselői mandátumát. Az elsőrendű vádlott Szarvas Koppány Bendegúz 2 év szabadságvesztése ítélték el 3 év felfüggesztéssel. Venezuelai ellenzékiek, azerbajdzsáni aktivista vagy izraeli-palesztin feminista békemozgalom kaphatja idén a Szaharov díjat. Az Európai Parlament szakbizottságai választották ki az emberi jogok, valamint a szólás és gondolatszabadság védelméért odaítélhető díj 3 idei döntősét. Végül az időjárásról. Szinte zavartalan lesz a napsütés, a szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a világ keletkezésével foglalkozó összeállításunkat, amelyben dr. Horváth Dezső fizikus beszél a katolikus egyház által is elfogadott ősrobbanásról, amelynek elméletét egy katolikus pap vezette le 1931-ben.
Ha most ez érdekes, hogy ezt Friedman levezette matematikailag az Einstein elméletbe, Einstein ezt nem volt hajlandó elfogadni. Utána 5 évvel később Georges Lemaître szintén bebizonyította matematikailag, hogy ez tényleg így működik egyébként. Tehát ez egy egyszerű matematikai következménye az Einstein egyenleteknek, amelyeket egyébként hihetetlen pontosan bizonyítottak közben. Ha most persze, ez nem jelenti azt, hogy a csillagok is duzzadnának, ez csak az üres tér, amelyik nő. Tehát amit összetart valami, az együtt van. Tehát a galaxisokat összetartja a gravitációs erő. Azok nem fognak duzzadni, csak éppen távolodnak egymástól. Ha most a Edwin Hubble 1929-ben kimérte azt Leavittnek a módszerével, hogy a különböző galaxisok azok milyen sebességgel távolodnak tőlünk különböző távolságban, és kapott egy lineáris összefüggést. Most bátor ember volt, mert én, mint kísérleti fizikus, erre bizony nagy bátorság kell, hogy ezekre a pontokra ezt az egyenest rátegyem. De rátette, és kiderült, hogy igaza volt. Tehát megállapította azt, hogy minél távolabb van egy galaxis tőlünk, annál gyorsabban távolodik. És ez a kettő közötti arányossági tényező, ez a nagy H, ezt úgy hívjuk, hogy Hubble állandó. Hubble állandó. Ez 70 km per szekundum megapárszekenként. A megapárszek az kb. 3 millió fényévnyi távolságot jelent. Ez a csillagászok kedvenc mértékegysége. Most ez, játsszuk ezt vissza. Menjünk vissza időbe. Ez azt jelenti, hogy 14 1 per h idővel ezelőtt az egésznek egy pontba kellett lennie. Tehát ez egy elég elképesztő dolog, ez azt jelenti, hogy 14 milliárd év, ez egyszerűen csak a reciproka ennek az értéknek, és ez a világegyetemünk kora, ennyi idős. Most ezt az egyenest később nagyon pontosan ellenőrizték. Nézzék meg, hogy ez a mérés itt nulla és 2 megapárszek távolságnak felel meg, a lenti meg 0 és 400 között. És nagyon pontos volt ez a becslése Hubble-nak. Tehát tágul a világegyetem. És a ptolemaioszi képben a Föld volt a középpont, a kopernikusziban a nap, a kozmológia el meg azt mondja, hogy nincs középpont. Tehát ezt szokták mondani, hogy ez a hasonlít a kellő tésztához, ahol a mazsolák távolodnak egymástól, hogy duzzad a tészta, de saját maguk nem nőnek. Eléggé erőltetett kép. Sötét anyag. Ez a következő témám. A, Az a helyzet, hogy már nagyon régen észrevették azt, hogy a spirálgalaxisoknak a forgási sebességet szabályozó Kepler-törvény nem igazán érvényesül, ha csak azt az anyagot tekintem, amit látok. Tehát egy ilyen galaxisban ott vannak a 10-11-en fénylő csillag, föl lehet mérni azt, hogy nagyjából milyen a tömegeloszlás, és kiderül, hogy sokkal több tömegnek kell körülötte lennie, nem csak benne, hanem körülötte, abból, ahogy a galaxisok karjai mozognak. Na most ezt már nagyon igen észrevették, a 30-as években észrevették, de Vera Rubin volt ez amerikai csillagásznak, aki rendbe rakta a témát, és elnevezte sötét anyagnak 1966-ban. Rengeteg bizonyíték van arra, hogy körülbelül ötször annyi sötét anyag van, mint világító anyag a galaxisok mögött, de máig nem tudjuk, hogy az micsoda. Tehát de abból, ahogy a csillagok mozgásából például ki lehet számolni, milyen a sötét anyag eloszlása. Például ez egy galaxis, két galaxis ütközése, ahol a piros a normál anyag, és a kék az, az az ott velük együtt közlekedő sötét anyag. Ősatom. Georges Lemaître találta ki, állította fel az ősrobbanás modelljét, hipotézisét. Ő ezt az ősatom hipotézisének hívta egyébként. Egy nagyon érdekes fizikus volt, ugyanis párhuzamosan végezte a teológiát és a fizikát. Katolikus pap, és egész életében reverendában járt, de fizikus volt, fizikus professzor a Löweni Egyetemen. 1931-ben írt egy cikket, a világ kezdete a kvantumelmélet szempontjából, és ebben vázolta fel ezt a hipotézist. Egyébként ezt ő úgy hívta, hogy a kozmikus tojás felrobbanása a teremtés pillanatában, és ezt tegnap nélküli napnak is hívta, hiszen előtte idő nem létezhetett. Most nagyon érdekes, hogy ennek ezt nagyon sokáig senki sem akarta elhinni természetesen. Fred Hoyle, aki egy nagyon nevezetes csillagász volt, a Stabil Univerzum híve, a BBC rádióban rengeteg ismeretterjesztő előadást tartott, és 49-ben gúnyosan emlegette Lemaître elméletét azzal, hogy még ilyen marhaságokat is kitálnak pihentagyú fizikusok, mint a nagy boom, a Big Bang elmélete. És ez a név rajta maradt, magyart kivéve, mert mi ősrobbanásnak hívjuk, az van, de jobb, mint a nagy robbanás. Bármint fogjuk látni, a robbanás maga az nem egy igazán jó szó erre. Ezért ugyanis a Nobel-díjat 2019-ben kapta Peebles, a Princetoni Egyetem professzora. És az indoklásban, az van a Nobel indoklásban, hogy ő alapozta meg a kozmológia átalakítását az utóbbi 50 évben spekulációból tudományba. Na most ő mondta azt, hogy szerencsétlen dolog a kezdeteken tűnődni, amikor nincs semmiféle jó elméletünk olyasmire, hogy kezdet. Nem tudjuk. Tehát ő például többször hangsúlyozza, az ősrobbanásnak nem volt pillanata, mert idő nem létezhetett még akkor, csak utána jött létre. Elég elképesztő, nem? Ilyenkor, ebben nagyon sokat beszélek, de mindig a hideg futkos a hátamon, amikor erre gondolok. Egyébként ez a Big Bang Theory, ez nagyon híres lett, az magyarul agymenőknek hívott sorozatból kifolyólag. Unokáim hívták fel a figyelmet, hogy rengeteg fizika van benne. Itt például a Big Bang Theory néven ez a Sheldon Cooper meg a Leonard reggeliznek, mögöttük a táblán mindenféle fizika van felírva, egyenletek, és engem az lepett meg, hogy nézegettem, és mindegyik olyan jónak tűnt. És utána néztem, és kiderült egy David Salzberg nevű kaliforniai professzor, a felelős azért, amit ezek mondanak, meg írnak, és ez kollégám a CMS kísérletben. Írtam is neki, hogy milyen jó a fizika, és azonnal válaszolt, hogy igen, a kollégák nagyítóval nézik, hogy nincs-e hiba benne. Nagyon érdekes Lemaître és Einstein viszont, ez Lemaître fiatalon, ez meg Albert Einstein, 1927-ben Lömert elkapta Einsteint, és táblán levezette neki, hogy az egyenletévnek nincs stabil megoldása. Tehát a világegyetem köteles tágulni, hát mert azt látjuk, hogy tágul nem zsugorodik, hanem tágul. És erre azt mondta neki, hogy az ön matematikája precíz, de a fizikája föltelmes. És később, 33-ban, amikor Lömert előadta ősatom elmélet, azt mondta, hogy ez a legszebb és legkielégítőbb teremtés magyarázat, amelyet valaha hallottam. És 30 évig gyűlt az elmélet és kísérlet tapasztalat, amikor végre a kozmikus háttérsugárzás tanulmányozása igazolta az ősrobbanás modelljét. Ez mi volt? Két mérnök, a Bell laboratórium két mérnöke épített egy sokkal érzékenyebb radart, mint addig bárki. Ez a radar, ez egy zajt észlelt. Egy olyan zajt, ami egyidejűleg jött mindenfelől egyformán. Egy mikrohullámú zaj volt, sugárzás, és erre rájöttek arra ki mérésekkel, hogy ez egy 3 Kelvin hőmérsékletű sugárzás. Exaktul 3 Kelvin. Na most erre az az elmélet, erre föllőttek egy műholdat, hogy ezt kimérje, ugye, mert a Földön rengeteg zaj van, mindenféle zavar, hát fönn a világűrben sokkal jobb, megállapították, hogy ez 2,728 kelvines hőmérsékleti sugárzás, és az elmélet azt mondja, hogy eredetleg 3000 kelvines fotonok hűltek le erre, miközben a világegyetem ezerszeresére tágult. Ez tehát az elmélet. Most jó kérdés az, hogy hogy alakulhattak ki galaxisok, és erre a Kobe kísérlet kimutatta, hogy vannak gócok a cégbolton, ahol egy picit magasabb a hőmérséket, és vannak pontokon kicsit alacsonyabb. És ahol kicsit magasabb, ott alakulhattak ki a kezdeti galaxisok, mert ott több anyag volt kezdetben. De ez a negyedik jegyben van egyébként, ez a különbség. Ezért, amikor sokkal pontosabban megismételték a kísérletet, ez a két ember megkapta a Nobel-díjat a Kobe kísérletért. Tehát most a legfontosabb bizonyítéka az ősrobbanás elméletének az a látható anyag eloszlása a világegyetemben. Tehát háromnegyed része hidrogén, negyed része hélium. Az összes többi, ez mind, amiben mi vagyunk, ez csillagpor igazából. Tehát ez elhanyagolható mennyiségű. Most az viszont azt nagyon könnyű magyarázat adni, hogy miért pont hidrogén. De a héliumot nehéz megérteni. A hélium jelenléte azt jelenti, hogy valamikor az összes anyag nagyon forró kellett, hogy legyen, hogy összepéselje, úgy, mint a napban, hogy összepéselje a hidrogén nagy részét héliummal. Most volt egy csomó probléma, amelyet a felfúvódás elmélete magyarázott meg. A felfúvódás elmélete azt mondta, hogy a világegyetem korának az első 10-32. Másodpercében, ugye azt mondtam, hogy nulla nem volt, de az első 10-32. Másodpercére 10-26. Szorosára kellett duzzadnia a világegyetemnek. Most vegyük észre, hogy ez nem mond ellent az Einstein-féle relativitás elméletnek, hiszen ez nem jelent mozgást az anyagra, ez csak a térnek a tágulása. A tér akármilyen gyorsan tágulhat. Ez nem jelent anyagi mozgást. Az anyagi mozgás az, amit az Einstein elmélet korlátoz. Tehát, és akkor eltelt, ugye a kozmikus háttérsugárzás az onnan eltelt, hogy a fél órával a Big Bang után egy 300 millió fokos plazma kellett, hogy alkossa a világegyetem anyagát. Ez szépen lehűlt 380 ezer év alatt, 3000 kelvinre, amikor kialakultak a semleges atomok, és ezzel átlátszóvá vált a közeg a fotonok számára. Eddig átlátszatlan volt, mert csupa töltött részecske alkotta. És erre itt alakult ki a kozmikus háttérsugárzás 3000 kelvinre, és akkor 14 milliárd év alatt ugye ezerszeresére tágult a világegyetem. Ez ilyen egyszerű. És közben 3000 kelvinről 3 kelvinre hűlt le a kozmikus háttérsugárzás. A tértágulás az hűlést is jelent. Most a galaxisok onnan érnek, hogy bizonyos pontokban véletlenszerűen sűrűbb volt az anyag, mint másutt, és onnan látjuk, azokból a pontokból látjuk a magasabb hőmérsékletű kozmikus háttérsugárzást. Most nagyon érdekes, amit a Hubble teleszkóp látott, ez is egyike az a szatelliteknek, tehát egy műholdas teleszkópnak, csillagászati eszköznek. Fogtak egy sötét pontot, és ráirányították a teleszkópot, 1 millió másodpercig figyelte ugyanazt a pontot. És 10 000-nél több 10 milliárd évnél régebbi galaxist látott. Azon a ponton, ami a normál csillagászati eszközökkel teljesen sötét volt. Ma ennek az utóda a James Webb űrteleszkóp egyszerűen fantasztikus képeket produkál. Például ugyanarról a térrészről ezt látta Hubble 2017-ben, és ezt látta James Webb 2022-ben. Nézd meg, hogy ugyanezek a dolgok vannak rajta, de iszonyúan jobb felbontással. Sötét energia. A távoli szupernovák úgy vizsgálatából az derült ki, hogy a világegyetem olyan, mintha egyre gyorsabban tágulna. Most ez a gyorsuló tágulás, ez azt jelenti, hogy valami kifelé szívja az anyagot a világegyetemen belül. Ezt elnevezték sötét energiának, és ezért kaptak a három új kapott Nobel-díjat érte. A sötét energia nagyon sok egyéb bizonyíték is van egyébként. Micsoda? Na, de nem tudjuk, hogy micsoda. Ez a vákum gravitáló energiája elképesztő módon. Ez azt jelenti, hogy a vákum nem üres. Gravitáló energiája van, mégpedig ez dominál jelenleg. Az összes, a világegyetem összes energiájának a tömegének, tömeg meg energia ugyanaz, ugye tudjuk a fizikában, összes tömegének a 70%-a az a sötét energia. Ez úgy tűnik, az ősrobbanás után nagyon nagy volt, korai univerzumban sokkal kisebb, és azért tágul gyorsulva a világegyetem, mert ahogy nő a tér, úgy nő ez a sötét energia. Na most ezt azt mondják matematikai gondolkodású fizikusok, hogy integrált Einstein kapott egy egyenletet, megjelent benne egy konstans, egy állandó. Ugye a határozatlan integrál az mindig tartozik egy állandó, ez az állandó a kozmológia állandó, ez ilyen egyszerű. Nem, szó sincs energiáról. Na mindegy, ez nagyon érdekes egyébként, hogy rengeteg modell és spekuláció van, de nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát, ahogy említettem, a mitől jötték létre a galaxisok? Most úgy tűnik, hogy a sötét anyag gravitációs gödreibe jöttek létre a galaxisok. És ez bizonyítja a kozmikus háttérsugás irányfüggése, amelyet már említettem, hogy ott úgy tűnik, hogy ezekben a pontokban kicsit sűrűbb volt az anyag, mint másutt. Ezt kimérték ezek az űrteleszkópok. Például a Wilkinson, az első a COBE volt, utána jött a WMAP, és most úgy utoljára a Planck teleszkóp, egyre pontosabban mérték. Ugye, kiterítek egy gömbfelületet, akkor egy ilyen ellipszist kapok. Ez a világ, ez az égbolt. Ez itt a tejútrendszer hatása, amit látunk, ugye benne ülünk. Ha ezt levonjuk, akkor ez a maradék anizotrópia. Jó, hát az első az a nap mozgásából ered, az egy ilyen dipólus, azt nem mutattam. Most ez a Planck űrszonda, amelyet 2009-ben lőttek föl, ez egy zseniális dolog volt, és ez meg a Fermi Large Area Telescope, ez nagyon érdekes, azt mondja ennek az a rövidítése, hogy flat, mint lapos angolul. A pihentagyú fizikusok kitálnak ilyen jó kis rövidítéseket általában. Ez a űrteleszkóp, ez speciálisan a nagy energiás gamma sugarak, úgynevezett gamma kitörések észlelésére épült. Ez 3 év termése, amit látszik. Tehát a mai anyag egyensúlya következőképpen néz ki. Először is a Friedmann egyenlet az, amelyik összegezi azt, hogy hogy áll össze a világegyetem 100%-os tömege. Hogy áll össze? Hát először is van egy sugárzási része, van egy anyagi része, van egy görbület, amely mínuszba jön, és van a kozmológiai paraméter, a sötét energia. Ez együtt adja ki. Most az univerzum lapos, ha ez az omega k nulla. Már pedig úgy néz ki, hogy az univerzumunk lapos, nincs saját görbülete. Ezt hallgatóimnak el szoktam mondani, hogy hogyan lehet nézni, de most nincs rá időm. Tehát azt kell megnézni, hogy a háromszög szögeinek az összege tényleg 180 fok-e. A sugárzás tehát kicsi, ez az omega k nulla, ez azt jelenti, hogy anyag dominálta univerzumunk van. Ez az anyag, ez áll a normál anyagból, tehát ez itt úgy hívjuk, hogy barionos anyag, de ez tartalmazza a csillagokat, feketejüket, bolgást, még a neutrinókat is, abból nagyon sok van, de nagyon kicsi a hatásuk. És a cold dark matter, a hideg, sötét anyag. És ez a barionos anyag, amit látunk, az kb. 5%, a hideg, sötét anyag az 26%, és a sötét energia meg 69%. És a világegyetem korát ilyen pontosan lehet tudni. Ez a 14 milliárd év, ez így néz ki.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben folytattuk a világ keletkezésével foglalkozó összeállításunkat. Ebben pedig dr. Horváth Dezső fizikus beszélt a Katolikus Egyház által is elfogadott ősrobbanásról, amelynek elméletét egy katolikus pap vezette le 1931-ben. Köszönjük figyelmüket! További kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A nap verse.
Áprili Lajos. Vándor. A nyugtalan patak lelkét szeretted, suhogó völgyek útjait követted, gyönyörködtél gátnál, zuhatagoknál, de mindig új szépség után kutattál. Mi lenne, hogyha egyszer nem sietnél, s megállnál egy tónál, Genezáretnél?
Áprili Lajos Vándor című versét Fehér István mondta el. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói áneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Thank you. nap imája.
Kempis Tamás, amikor meggondolom. Uram, milyen nagy a te bírásodnak öröme, amelyet rejtekben őrzöl azok számára, akik félnek téged. Amikor meggondolom, hogy némely áhítatos ember mély nagy megilletődéssel és szívbéli buzgósággal járul a te szentségi oltárodhoz, magamban gyakran elpirulok és megszégyenülök, hogy én azt az oltárt, a te szent kenyered asztalát olyan egykedően s hűvös szívvel keresem, hogy annyira száraz, meg nem indult lélek maradok, hogy egészen soha lángra nem lobbanok előtted, Istenem. És nem is ragad magával akkora indulat, akkora vonzalom, mint annyi lelki embert, akik úgy vágyakoztak a szent áldozásra, és oly érezhető szeretet hatotta át őket, hogy könnyekre fakadtak. Szívük és testük ajka egyformán epekedve tapadt rád, élő forrásra, Istenem. Éhségüket nem is tudták másképpen csillapítani, csak ha szentestedet csupa újongással és lelki mohósággal magukhoz vehették. Ó, valóban lángolt a hitük, a te szent jelenléted erős bizonyítékaként. Mert azok ismerik fel igazán az Urat a kenyértörésben, akiknek lángol a szívük, ha Jézus van velük. Bizony, tőlem legtöbbször nagyon messze van az e féle megindulás és áhítat. Az ilyen sodró szeretet és tűz.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!